Rádió Színház.
A Magyar Rádió hangarchívumából. 1965. október 5-én készült műsorunk első részét hallják.
Nem tudom, törvényszerű-e, hogy a szülői ház emlékei végigkísérjék az ember életét, de én azok közé, a szerencsések közé tartozom, akikben ezek az emlékek soha meg nem fakultak, és a mindenkori jelen, boldog és szomorú óráit, napjait, éveit, évtizedeit valami lágy, halk dallamként kísérik végig.
Őszi vásár. Vendégünk Fekete István.
Ahol születtem, valamikor barátok építették, akik a mulandóságban éltek ugyan, mégis maradandót akartak a talpuk alá és a fejük fölé. A padlás külön erre a célra vetett lapos négyzet alakú téglákkal volt lepadlózva. Azóta sem találkoztam ilyen téglával, csak Mátyás király visegrádi palotájának kövei között. Egyszer, talán 4 éves lehettem, kint játszottam az udvaron, amikor a vájunál tülekedő jószág megvadult, és dübörögve rohant felénk, az istáló felé. Engem az erő, az oltalom fölkapott a földről, és én magasból nevetve néztem az istáló előtt torlódó állatokat. Balkarján tartott az erő és a törvény, csak úgy mellesleg, később sem csinált belőlem parádét. És jobb kezével, az ostorral keményen odavágott, ha valamelyik csikó a másik hátán előbb akarta jászol elé érni. Nagyon tetszett nekem, ahogy az ostor megvonaglott a levegőben, és hangosan csattant valamelyik állat bőrén. Én is, mondtam, én is. Apám szó nélkül letett a földre, és kezembe adta az ostort. Na gyerek, de fiam, és nekem ekkor felnyílt a szemem. Bontakozó értelmem homályosan pergő filmjén egyszerre megláttam a nagyanyám. Tudtam eddig is, hogy van, éreztem, láttam is, de most megláttam. Szeme rettegő és büszke volt egyszerre, mert szerette volna látni, mit csinál a kisgyerek a nagy ostorral, mit csinál, hogy mer az ő fiának a fia. Hagyja, édesanyám, mondta nevetve apám, a lovaknak több eszük van. Hát több is volt. Szépen kikerültek, és én nem tudtam mit kezdeni a nagy ostorral. Ma is hallom apám hangját. Hányszor mondta később, örömök és szorongások idején, lesújtva és fölemelve, vigasztalva és megróva, kérdezve, parancsolóan, dicsérve és korholva a hangsúly 1000 árnyalatával. Na gyerek!
A Göllei házban szigorú bajtársi közösségben éltem nagymamával. A mi szobánk túl volt a konyhán, távol minden lakott helytől, ami igényeimnek kiválóan megfelelt. Különösen, ha zsenge ifjúságom egén, atyai viharfelhők tornyosultak. A mennydörgés ilyenkor a konyha felől közelített. Nincs itt az a lókötő! Nagymama ilyenkor föltette az ókulát, mintha az a válaszhoz elengedhetetlen lett volna. Nincs, kisfiam, miért? Az íróasztal fiókjából eltűnt a kisfogó. Majd előadja, ha elvette. A mennydörgés ezután csöndesen elvonult, én pedig kibújhattam az ágy alól, miközben erősen gondolkoztam, hová is tettem a kisfogót. Nagymama védelmemre kelt, ha kellett. és többször kellett, mint nem. És örült, ha jó bizonyítványomat nézegette. Látod, drágám, mondta meghatottan. Van neked eszed? Apád mindig kitűnő tanuló volt. Béla bátyád is, Miklós is, Elemér különösen, és Gyula is, bár ő nem annyira, de azért ő is. Nagymamának ugyanis 5 fia volt, és egyetlen elkényeztetett leánya, Luizi néni, akinek olyan sipító hangja volt, mint a kotlósnak, ha leveszik a tojásokról. Így aztán télen, amikor nálunk volt, a 3. szobából is megtudhattam, hogy Miklós iszik, mint a kefekötő, Elemérnek egyáltalán nincs szíve, Béla mindenféle olyan hölgyekre pazarolja a pénzt, akik, szóval borzalom, és Gyula, akire nagymama azt mondta, hogy Gyula nem annyira, de azért ő is. Igen, Gyula bácsi meg Bonyhádon is megbukott, pedig ott ember emlékezet óta nem bukott meg senki. Elborult lélekkel hallgattam Luizi néni leleplezéseit, kívánszorogtam nagymamához, és elmondtam mindent. Akkor lett előttem először könnyes öreg szeme, és azóta lehetőleg elkerültem mindent. Lehetett tőlem 100-szor igazság, ami bánatot okozott nagymamának. Luizi nénit pedig mélyen megútáltam, aki különben sem volt első osztályú rokon. Azt persze nem lehetett mondani, hogy Luizi néni nem hozott soha semmit, de éppen csak annyit, hogy ezt ne lehessen mondani. Azt a majdnem semmit, esetleg egy kis bádogvasutat, azonban úgy adta át, mintha egy igazi 200 lóerős mozdonyt hozott volna olyan szertartással, amelyhez képest egy 20 papos püspöki mise közönséges favágásnak látszott volna. Itt bonts ki, fiam, rendelkezett. Lassan ne vágd el a spárgát, ráérünk. Nem is tudom, minek neked a kés. Én anyád helyébe nem engedném. Bontogattam a zsineget, a család pedig határozottan unta az egészet. Végül is anyám megszánt. Majd én. Hagy csak, Annus! Intette le anyámat Luizi néni. A gyerek becsülje meg, ha áldozatot hozunk érte, ugye? Nem szerettem Luizi nénit. Nagyon nem szerettem.
A család hangulata napról napra nyomottabb lett. Édesanyám a konyhában szótlanul rakta a süteményes tálat, mert Luizi néni vendéget várt. Én a szekrény mögött Andersen mesét olvasgattam, még nagymama sem vett észre, aki valamit keresgélt a kredenc fiókban, amikor apám beszólt az ablakon.
No, én megyek, mert jön már Luisa a vendéggel.
Én is megyek. Hadd legyenek magukban.
Erre tessék, erre parancsoljál.
Hát a házia?
A bátyám elment valahová, a mama meg biztosan a szobájában van.
Annos, mintha a konyhában láttam volna.
Hát hol lenne, odavaló?
Hogy érted ezt, Luizika?
Istenem, Annos egyszerű teremtés. Műveletlen. Ajaj, szegény bátyám.
De hiszen szerelmi házasság volt.
Ugyan, befonták. Pedig micsoda partikot csinálhatott volna.
Nem mond.
Dámát kaphatott volna, és elvett egy szakácsnét. Az apja inas volt.
Hát nem főerdész?
Kikupálódott. Nem mondom, kikupálódott. De az ő apja még vízimolnár volt. Na, mondhatom. Ez az Annus még azt sem tudja, hogy estére vizet szokás készíteni az éjjeli szekrényre. Ha mondom is, mindig elfelejti. És ez a gyereknevelés.
Nem jól tanul a fiú?
Az mindegy, abból nem lehet megélni, hanem egész nap a parasztkőkökkel csavarok. De hát, ki nevelje? Úri társaságokba kellene forognia, de erre az anyja nem gondol.
Átmentek a másik szobába, én meg észrevétlenül és szinte eszméletlenül a dühtől kitámolyogtam. Valamit tennem kell, ezt az egyet biztosan tudtam, mert anyámért, a szó véres értelmében ölni tudtam volna. Luizi néni aznap este vendégségben